okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az okos eszközök nem minden esetben csak a szórakozásról és az élményekről szólnak. Ezek, és persze a munka mellett nem szabad elfelejteni, hogy a különféle betegségek megelőzésében vagy felismerésében is lehet szerepük. Sőt, bizonyos okos eszközök éppen erről, vagy legalábbis erről is szólnak. Több példát lehetne mondani, amikor egy okos óra felismert egy kezdődő szívproblémát, ezzel bizonyos értelemben megmentve a viselője életét. De még sok más példát lehetne sorolni. Ezekről lesz szó a mai digitális világban. Témánk: okos eszközök az egészségért. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint a SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten okos eszközök az egészségért. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt ül mellettem dr. Frigy Attila kardiológus főorvos, a Maros Megyei Klinikai Kórház kardiológiai osztályának vezetője. Doktor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen én is a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Kezdjük a történet előtti időszakból. Milyen eszközök álltak az orvosok rendelkezésére 15-20 évvel ezelőtt?
Hát bármilyen furcsának fog tűnni, de nagyon sok eszköz állt a, mondjam azt, hogy nagyon sok eszköz állt a rendelkezésünkre 15-20-25-30 évvel ezelőtt is, és azokkal az eszközökkel azért egy ugye becsületes gyógyító diagnosztikai munkát tudtunk végezni. Ezek az eszközök, ugye visszautalva a ma esti beszélgetésünk fő témájára, analóg eszközök voltak, tehát magyarán számítástechnikát nem implikáltak ezek az eszközök, de ugyanúgy tudtunk képalkotó eljárásokra alapozni diagnosztikát. Igaz, ez egy sima röntgen diagnosztika volt, később jött be a komputerizált tomográfia, elektrokardiográfia, különböző jel elvezetések és elfeldolgozások, ezek analóg módon működtek, és nyilvánvaló, hogy annak a kor színvonalának, gyógyítói terápiás színvonalának ezek az eszközök megfeleltek, és úgy éreztük, hogy akkor is volt csúcs technológia, nyilván nem számítógépes technikára alapuló csúcs technológia. Tehát sok mindent tudtunk csinálni, úgy diagnosztikai, mint terápiás vonalon.
És akkor ugorjunk előre egy kicsit az időben, hiszen én fontosnak tartom, hogy beszéljünk például a pacemakerről. Ennek mi a működési elve, és mekkora technológiai robbanásnak számított az, amikor megjelent?
Hát ugye a pacemaker, ez egy elég jó példája egyébként a kardiológiában a műszerek fejlődésének. Ugye a pacemaker az azt jelenti, hogy egy nagyon gyenge áram ütés segítségével stimuláljuk a szívet, és vannak olyan különböző kórállapotok, amikor a szív igen lassan ver, és ez nyilván a betegnek óriási problémákat tud okozni, ájulásig, tehát annyira lassú a ritmus, hogy elájul a beteg, vagy szívelégtelenség alakul ki, vagy egyéb komplikációk, és akkor mesterségesen kell helyettesítsük a szívnek az ingervezető és ingerképző rendszerét. Ezt csinálja a stimulátor vagy pacemaker, tehát tulajdonképpen szívütemszabályozónak hívjuk magyarul. Na most az első pacemakerek azok rendkívül egyszerű készülékek voltak, és egy fix frekvencián, egy fix ritmussal stimulálták, óriásiak voltak ezek a készülékek, téglanagyságúak voltak, volt, amikor a beteg hordta őket, és a drótok a pacemakerből a szívhez voltak varva. Aztán egyre nyilván itt is a technológia, tehát az elektronika, még nem beszélünk számítás technikáról, az elektronika fejlődése, egyre kisebbek lettek a készülékek, az elem, mert az elem problematikája volt itt a legnagyobb, hogy az ütések generálódáshoz elektronos áramra szükség, és az elemek, az elem technológia miatt egyre kisebbek lettek ezek a készülékek, és végül kialakult a mai pacemaker generáció, amelyek már tulajdonképpen okos pacemakerek, tehát mondhatni az, hogy okos pacemakerek, és számítástechnikán alapulnak, programozott pacemakerek, egészen miniaturizáltak, tehát kicsik, még mindig bőr alá ültetik az impulzus generátort, tehát az elemet, és onnan jönnek az elektródák, a drótok, amelyek érkeznek a szívhez, de ez a generátor, ez egy rendkívül okos generátor, csak akkor szólal meg, akkor stimulálja a szívet, amikor kell, illetve olyan módon, hogy az optimális legyen a beteg számára. És a legutolsó generáció a pacemakereknek, azok már tényleg rendkívül miniaturizált és okos pacemakerek, az, amikor már nem is ültetnek be elemet gyakorlatilag a bőr alá, generátort, hanem ilyen golyószerű pici készülékekről van szó, amelyeket úgymond befúrnak, berögzítenek a szívbe. Tehát gyakorlatilag nincsenek már drótok, nincsenek már elektródok, hanem a szívizomhoz rögzítik ezeket a picike pacemakereket.
És a régebbi típusoknál hogyan lehetett megoldani az elemcserét, illetve most ez hogyan működhet elem nélkül, ez a legújabb, legokosabb pacemaker?
Nem működik ez sem elem nélkül, csak annyira ugye már az autó technikákból tudjuk, hogy egyre komplexebbek és egyre nagyobb teljesítményűek az elemek. Na, most ebbe a pici stimulátorba, amit befúrnak, berögzítenek a szívizomba, egy rendkívül jó hatékonyságú és nagy hosszú élettartamú elem van. És régebben nyilván úgy történt, az kezdetben havonta az első pacemaker, havonta kellett generátort cserélni, gyorsan lekapcsolták a beteget, és tettek egy újat, és manapság pedig nyilvánvaló a klasszikus, még mindig azért az használt pacemakereknél nagyjából 10 évenként kell generátort cserélni.
És akkor most ugorjunk egy nagyot a technológiában, és szerintem élhetek ezzel a szóval. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején elképzelhető volt az orvosok vagy az orvostudományban az, hogy egy óra, egy okos óra képes lesz EKG-t készíteni?
Igen, ez tulajdonképpen az okos óra, amikor rögzít valamit, van erre egy ilyen generikus kifejezés, úgy hívjuk, hogy eseményrögzítés. Tehát eseményrögzítők voltak, nekem is van néhány, az okos órák megjelenés előtt is. Ugye most is vannak ilyen egyszerűbb eseményrögzítők, amelyek nem okos óra technológián alapulnak, hanem ráteszi az illető a kezét két bütyökre, és akkor mondjuk a telefonján jelenik meg egy EKG vagy valamilyen jel. Most ennek voltak primitívebb változata is, amikor magán egy LCD kijelzőn, tehát magán a készüléken jelent meg mondjuk egy EKG, úgyhogy két fém lapocra rátette az illető a két hüvelykujját, és akkor megjelent az EKG. Tehát ilyen eseményrögzítők, ezek nyilván analóg dolgok voltak, analóg készülékek voltak, ezek már a 90-es évektől megjelentek, sőt, emlékszem, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elén egy nagyon jó barátom, aki orvosi műszereket forgalmaz, ajánlott neki egy órát, Merlin volt a neve, megjegyeztem, ugye a varázslóról, ami már gyakorlatilag tudott rögzíteni, és utána le lehetett tölteni számítógépre a tartalmát. Nyilván ezek a készülékek meglehetősen a mai okosórás megoldások mellett rendkívül szimplák, egyszerűek, és sajnos kevésbé megbízhatóak voltak. Tehát a jel, itt ugyanis amikor én begyűjtök egy jelet, nagyon fontos az, hogy jó minőségű legyen, és a jelfeldolgozás kitűnő legyen, sajnos ezek a készülékeknek nyilván nem feleltek meg.
És az okos órák megfelelnek, tehát megbízható az EKG, amit a karunkra felcsatolt kicsi óra készít, úgyhogy az ujjunkat hozzáérnítjük egy fizikai gombhoz?
Igen, megbízhatóak. Nyilván nem akarok most különböző telefon és okosóra gyártó cégeknek reklámot csinálni, de az a cég, ugye a legnagyobbak, azok bevizsgáltatják az FDA-nél, az amerikai különböző ilyen gyógyászati eszközöket ellenőrző hivatal, illetve az EMA-nál, tehát az európai megfelelő hivatalnál bevizsgálják ezeket a készülékeket, és már úgy jelennek meg a piacon, hogy az FDA, illetve az EMA által elismert készülékeket, tehát ezeknek megbízható a tárolt, tehát a regisztrált biológiai jelek megbízhatóak. Tehát lehet rájuk építeni.
És akkor rendben voltak ezek az esemény rögzítők, de mégis hogy képes egy óra EKG-t készíteni? Nekem, mint laikus, az EKG mérés egy nagyon komplex folyamatnak tűnik, és mindig az jut eszembe, hogy az amerikai filmekben fekszik a beteg az ágyban, a kórházban, és akkor különböző ilyen öntapadó koronkhoz hasonlatos tárgyak vannak a mellkasára rárögzítve, és akkor egy kijelzőn jelenik meg az EKG. Ehhez képest most már egy kicsi okos óra is képes ilyet csinálni. Mi lehet ennek a működési elve?
Vélem szerint, tehát az EKG rögzítésének a működési elve rendkívül egyszerű. Tehát az ugyanúgy működik a filmben látott ágy melletti monitornál, mint egy komplex 12 tervezetes EKG-nál, vagy bármilyen más EKG-nál, és az okos órán. És magyarán, ugye a szívnek van egy elektronos aktivitása, az elektronos aktivitás során bizonyos potenciálok a bőr felszínére kivezetődnek, és azokat szedjük le az elektródákkal. Na most ez lehet egy becsületes, amit ugye egy kabinetbe csinálnak, egy becsületes 12 tervezetes EKG, lehet egy őrző monitorral készült három csatornás EKG, vagy pedig egy okosórral készült egy elvezetéses, tehát egy ritmuscsíkot adó EKG. Ott magyarán az elektróda, ami ugye a bőrről leszedi az elektromos impulzust, az gyakorlatilag az okosórának két lapoca, amely elektromos vezető. Az egyikhez hozzáérintjük tehát az egyik hozzáér eleve már az egyik kezünkhöz, a másik szenzorhoz pedig nyilván a másik kezünket hozzáérintjük, és akkor gyakorlatilag a két kar közötti potenciál különbség az generál egy elektrokardiogramot.
És tudnak mást is mérni ezek az okosórák, ilyen a véroxigén szint. Kezdjük azzal, hogy ez egyáltalán micsoda?
Visszatérnék még az okosóráknak a problematikájára, csak egy nagyon, nagyon rövid ideig az EKG szempontjából, mert ugye kardiológusként mondjuk az nagyon is izgatott ez a téma mindig, és többször is voltak próbálkozások, és remélem, hogy egyszer majd szárba is szökken szapienciás kollégákkal egy saját fejlesztésű EKG, és nem csak EKG tudó okosóra kifejlesztése. Csak azt szeretném mondani, hogy az EKG ugye klasszikusan egy okosóra által szolgáltatott EKG arra jó, hogy lássuk, hogy van-e ritmuszavar, vagy nincs. Tehát ugye mit jelent az, hogy ritmuszavar, plusz ütések, amiket exaszisztolinak hívunk, vagy pedig gyors vagy nagyon lassú ritmusok, és nyilván a beteg valamit érez, gyorsan rögzít magának az EKG-t, és akkor az orvos korrelálja a panaszokat azzal, amit ezen a rögzített EKG-n talál. Tehát nagyon hasznos diagnosztikai szempontból. De elmondanék egy másik nagyon fontos problematikáját is a ritmus rögzítésnek. Nevezetesen az, hogy szívbetegeknél főleg, de nem csak szívbetegeknél, megfigyelték azt, hogy mielőtt egy súlyos ritmuszavar, kamrai ritmuszavarok azok a súlyosak, kialakulna, ami extrém esetben hirtelen halálhoz, hirtelen szívhalál is vezet, megváltozik a szívfrekvenciának az úgynevezett variabilitását. Normálisan ugye belélegezzük a levegőt, felmegy a ritmus, felmegy a frekvencia, kilélegezzük, csökken a frekvencia. Tehát van egy ilyen fiziológiás, élettani variabilitása a szívfrekvenciának, és egy profi okosóra észreveszi azt, amikor ez a variabilitás eltűnik, mert akkor valami rossz dolog bekövetkezhet. Akár egy életet veszélyeztető ritmuszavar is. Tehát azt akarom mondani, hogy az EKG-ben nem csak annyi információ van, egy ritmuscsíkos EKG-ben se, ami a frekvencia gyakorlatilag a frekvencia adatokat tartalmaz, nem csak annyi információ van, hogy ritmuszavar vagy nincs ritmuszavar, hanem vannak ilyen finomabb dolgok is, amelyek nyilvánvaló, hogy megfelelő kezekben nagyon nagy információt és értéket jelentenek. Na most ami az oxigén szaturációt, ugye, vagy oxigén telítettségét a vérnek jelenti, ez egy rendkívül egyszerű metóduson alapszik a mérésen. Magyarán az, hogy egy fény emittáló rész, tehát fénykibocsátó része van a telefonunknak, az okostelefonunknak, vagy az okosóránknak, vagy az a csíptetőszerű pulzoximéternek, és gyakorlatilag a vérben, tehát az ujjunkban lévő vér oxigén tartalmától függően a kibocsátott fény másképp verődik vissza, és akkor ezen alapszik lényegében az oxigén szintnek a mérése. Ott van viszont egy olyan történet, hogyha valakinek vagy ér szűkület, vagy azért pedig izgul. Vannak emberek, akik izgulnak, és akkor a bőrereik összehúzódnak, hideg van, ismerünk olyan embereket, hogy kezet fogunk velük, és akkor érezzük, hogy jégcsapot fogtunk meg, annyira izgul az illető, tehát hidegek a kezé, izzadtak, ugye? Na, annak az embernek például a szaturáció lehet 60%-os is, normálisan 95% fölött van. Azért, mert a bőrereknek a vér átáramlása annyira rossz. Tehát azért vannak becsapós dolgok a pulzoximetriában, éppen ezért van az, hogyha nem megbízható a perifériás keringése egy személynek, legyen az beteg vagy egészséges, nyilván kórházi körülmények között, akkor megnézzük a vérgázokat artériás vérből, és az 100%-osan tükrözi az oxigenizációját a betegnek. Tehát ebből azt akarom így a mindennapokra leszűrni, azt a következtetést, hogyha például egy fiatal ember éppen a barátnőjével beszélget, és na nézzük már meg, hogy mennyi az oxigén szaturációnk, és 70-es jön ki neki, az azt jelenti, hogy nem közömbös neki az a hölgy egyáltalán.
És ezt mennyire tudják jól mérni az okosórák? Már nem azt, hogy az adott hölgy mennyire közömbös nekünk, hanem hogy mennyire jó, vagy nem jó a véroxigén szintünk.
Nagyon jó a kérdés. Hát ugye a klinikumban nyilván nem okosórával, meg telefonnal szoktuk mérni a szaturációt, de korreláltuk, kíváncsiak voltunk. És tehát egészséges embernél jó a korreláció. Betegnél nem merem tűzbe tenni a kezemet az adatok korrektségéért.
Miért?
Tehát nyilvánvaló, hogy az egyik egy dedikált eszköz, ez pedig egy túl sok mindenre jó eszköz, egy okos óra vagy egy okos telefon, és természetesen nem ugyanazt a minőséget képviselik egy-egy funkcióban.
És akkor most szusszanjunk meg egy kicsit, hogy álljon helyre a véroxigén szintünk, de a zene után folytatjuk a digitális világot. We'll be right back. Már is folytatjuk a digitális világot. Itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy rendben, hogyha izgulunk, akkor nem mérnek jól véroxigén szint szempontjából az okosórák. De mi a helyzet a klinikumban használatos eszközökkel? Azok pontosan mérnek ebben a helyzetben?
Hát lévén, hogy ugyanazon a principiumon, ugyanazon az elven alapulnak a klinikai pulzoximéterek is, tehát oxigéntelítettségmérők, ezért azok sem mérnek ilyen esetben. Nem, tehát az általuk szolgáltatott adatok nem felelnek meg úgymond a valóságnak.
És akkor mire kell figyelni? Tehát többszörösen rossz a véroxigén szintünk az óra szerint, illetve a klinikumban használatos gépek szerint. De lehet, hogy folyamatosan izgulunk. Én arra gondolok, hogy ha engem egy tűvel meg akarnak szúrni, akkor én futólépésben próbálok távozni az adott helyről. De gondolom, vannak valamilyen tünetek, hogyha nem megfelelő ez a szint hosszú távon.
Persze, tehát a klinikum az teljesen más, mint egy egészséges embernél, egy ilyen fiziológiás bőr ér összehúzódás, amit stressz hatás vált ki. Tehát a klinikumban, tehát a kórházban látjuk, hogy az illető fullad, látjuk, hogy nem tud feküdni, hanem föl kell ülni ahhoz, hogy levegőt kapjon. Tehát nyilvánvaló, hogy számtalan olyan tünet van, ami mutatja nekünk azt, hogy az illető tehát légzés elégtelenségben van. És nyilván, hogyha valamilyen okból kifolyólag ez a pulzoximetria, úgy döntünk azért, mert például alacsony a beteg vérnyomása, tehát úgy döntünk, hogy az ujjaknak, beszélünk az új szintjén történő pulzoximetriáról, az ujjaknak a vérellátása nem megfelelő, akkor nyilván nem fogunk ráhagyatkozni a sima pulzoximetriára, amit már mondtam, hogy a komoly és korrekt képet akarunk kapni, akkor elvégezzük a vérgázanalízist, amire egy speciális készülék áll a rendelkezésünkre, és ez artériás vérből történik.
És akkor, hogy beszéljünk egyszerűbb dolgokról is, relatív egyszerűbb dolgok, én legalábbis ezek közé sorolom a pulzust, ugye viszonyítva a véroxigén szinthez és az EKG-hoz. Ezt is tudják mérni az okosórák, de ez már elég rég, és a kisebb, úgymond butább okosórák is, vagy okoskarkötők. Hogyan történik a pulzusnak a mérése egy órával?
Hát ezt úgy hívjuk nagyon tudományosan, hogy pletizmográfia. Tehát magyarán abban a pillanatban, hogy a szívünk kidob egy bizonyos vérvolument magából, az a vérvolumen megjelenik az ujjunk begyében is. És akkor az ujjunk begyének a térfogata megnő. És tulajdonképpen ezt a volumen változást, ezt a térfogat változást képesek ezek a készülékek érzékelni. Ezt úgy hívjuk még egyszer, hogy pletizmográfia, tehát volumen monitorozás. És akkor nyilván a volumennek, tehát ennek a plusz vértérfogatnak a összefüggése van természetesen a szívműködéssel. Úgy frekvencia szempontjából, vagy erősebb szívütés után egy nagyobb volumen érkezik az ujjunkba, és akkor látunk egy magasabb görbét, tehát nagyon jó a korreláció.
És akkor mennyire megbízható? Szerintem most már azért eljutottunk arra a szintre, hogy a pulzus is megfelelő számot mutat, hogyha ezt egy okos órán mérjük, vagy a valóságot mutatja pontosabban.
Na, ez egy nagyon jó kérdés volt. Ennek örül nagyon ennek a kérdésnek. Pedig nem beszéltük előre meg, hogy ez a kérdés el fog hangzani. Vannak olyan szituációk, amikor viszont egy pulzus, tehát a szív, amit kidob magából, az a vérvolumen viszonylag kicsi, és nem vezetődik el az ujjbegyünkig megfelelőképpen, és falcs módon az én okos órám, vagy okos telefonom alacsonyabb pulzust fog mutatni, mint a reális. Erre két példát tudnék mondani. Az egyik, vannak ezek a bizonyos extraszisztolék, vagy plusz ütések. Ugye megy a szívnek a ritmusa, jön egy ütés korán, úgy is hívjuk ezeket, hogy korai ütések. Annyira korán jön az ütés, hogy az alatt az idő alatt nem tudja megszívni magát a szív, tehát nagyon kevés vért fog kidobni magából. Tehát gyakorlatilag az lesz majd, hogy mivel egy ütés gyakorlatilag nem lesz érzékelve az okos órám által, és falcs módon alacsony pulzus fog mutatni. Most vannak ennek egy extrém formája, ez egy nem is olyan ritka forma, amikor az extraszisztolék, tehát ezek a korai ütések minden úgy jönnek, hogy minden második ütés egy ilyen korai ütés, és akkor képzelj el, hogy a beteg bejön a rendelőbe, vagy bárhová, és azt mondja, nekem 40-es a pulzusom. De jön meg a verekedés, hát nagyon jól néz ki, egyáltalán nem úgy néz ki, hogy éppen ájulna. És akkor rátesszük az EKG készüléket, és minden második ütés ilyen extraszisztolé, csak az nem vezetődik ki a perifériára. Tehát ilyen falcs, alacsony frekvencia, falcs bradikardia jön létre. Egyébként van ennek egy speciális neve is, amikor minden második ütés ilyen extraszisztolé, bigaminiának hívjuk, tehát a bigeminia az gyakorlatilag falcs bradikardiát eredményez. Számtalanszor vannak ilyen történések. Egyébként az a bizonyos vérmennyiség, amit extraszisztolékor dob ki a szív, annyira kevés, hogy még amikor az illető méri magának a vérnyomását, vannak ezek az otthoni vérnyomásmérők, még azt sem érzékeli. És akkor nem is az okosórás emberek és az okostelefonos emberek jönnek azzal, hogy nekik 40-es a pulzusuk, vagy 35-es a pulzusuk, hanem azok, akik méregetik otthon maguknak a vérnyomásukat, és már a karba se sikerül annyira megnőjön a vérvolumen, hogy ez pulzus hullámot eredményezzen, és gyakorlatilag az otthoni vérnyomásmérősök és azt nézik, hogy hoppá, alacsony a frekvencia, de ez egy áll alacsony frekvencia. A másik szituációban egy ilyen ritmuszavar, és sajnos elég gyakori, főleg időskorban, úgy hívjuk, hogy pitvar fibrilláció. Ennek az a lényege, hogy a pitvarok azok egy ilyen teljesen rendezetlen, kaotikus, elektromos működésbe mennek át, és ilyenkor ennek egyébként nem csak az a, ezzel nem csak az a probléma, hogy ilyenkor gyors, meg teljesen szabálytalan a szívnek a működése, és ez nyilván a szívelégtelenségnek az egyik faktor, hanem az, hogy ezek a pitvarok, mivel nincs egy összerendezett összehúzódásuk, sajnos ezekben a pitvarokban vérrög képződhet, ami aztán kirepül, és nyilvánvaló, hogy sajnos szomorú dolgok történhetnek, hogyha egy artéria, vagy egy láb, vagy bármilyen artéria elzáródik. Tehát pitvarfibrilláció esetén mi a történet? Az, hogy ezek a pitvar impulzusok teljesen szabálytalan vezetődnek le a kamrákra, és nyilvánvaló, hogy ha rátesszük a beteg pulzusára a kezünket, akkor egy szabálytalan pulzust érzékelünk. Ezt az okos órák is érzékelik, csak itt is vannak egészen rövid szívciklusok, amelyeknek nem vezetődik ki pulzusullám formájában nem nyilvánulnak meg pulzusullám formájában, és akkor itt is az van, hogy van egy különbség az okos óra által mért frekvencia és a reális szívfrekvencia között. Ennek van is egy az orvosi elnevezés, úgy hívjuk, hogy pulzus deficit. Tehát ez az a két eset, az extraszisztolék és a pitvarfibrilláció, amikor az okos órák becsapnak bennünket, mert alacsonyabb pulzus számot mutatnak.
Közben kaptunk egy hallgatói kérdést, hogy Mihálytól, hogy mennyire megbízhatóak azok a vérnyomásmérők, amelyeket szinte bárhol meg lehet vásárolni.
Ez egy jó kérdés. Tehát először is, erről már szerintem volt korábban is egy beszélgetés, de elmondom, tehát jelen pillanatban az úgynevezett automata vérnyomás, mert arról van szó, tehát otthoni vérnyomásmérésre automata vérnyomásmérőket használunk, nem pedig ilyen stetoszkópos, hallgatózásos. De ezek jó, tehát nagy részük jó, csak karon, tehát a manzsettát a karra helyező vérnyomásmérőket használunk, tehát csuklósok ebből ki vannak zárva, csuklós manzsettás vérnyomásmérők, és a lényeg az, hogy a dobozon rajta kell legyen, és most már rajta is van, hogy be van vizsgálva az Európai Hipertónia Társaság által. Tehát van egy ilyen kis embléma, hogy az Európai Hipertónia Társaság által elismert készülék. És akkor azt abszolút bizalommal meg lehet vásárolni.
Gondolom, hogy a kedves hallgató arra gondolt, hogy van az a mondás, hogy technikai üzletből nem vásárolunk szalonnát, bevásárló központból pedig nem vásárolunk elektronikai eszközt, de akkor ez nem állja meg a helyét, csak meg kell nézni azt, hogy mit veszünk.
Valóban. Igen, korrekt, nem állja meg a helyét. Jó magam is, nem akarok Árolyázról nevet mondani, egy óriásit újjongtam, hogy láttam, hogy egy nagyon jó nevű ilyen automata vérnyomás mérőket gyártott cég termékei bukkantak fel, nagyon jó áron, gyorsan vásároltam is 4 vérnyomásmérő. Tehát teljesen más profilüzletről volt szó.
És akkor térjünk vissza a pulzushoz. Milyen metódussal méri az okosóra ezt a jelet?
Tehát ugyanazt tudom mondani, amit az előbb már elmondtam, hogy a vérvolumen változást, tehát ahogy kidobódik, a pulzus mit tölt tulajdonképpen? Arról van szó, hogy ugye amikor összehúzódik a balkamránk, ugye az van rákötve a szisztémás keringésre, az artériás keringésre, akkor ahogy kidobja magából a vérmennyiséget, úgy hívjuk ezt, hogy szisztolé, szisztolé alatt a balkamra, az gyakorlatilag kitágítja, ugye kitágítja az aortának a falát, ugye az való el kell férjen az a plusz vérmennyiség, és akkor egy ilyen tova terjedő hullám alakul ki, ez a pulzus hullám. Ez tulajdonképpen azzal is jár, hogy lokálisan, tehát helyileg, ahol a pulzus már elhaladott, ott térfogat változása történik meg az ereknek, és ez egészen elmegy az újbegyünkig, ez a pulzus hullám, és abban a pillanatban, hogy odaérkezik, akkor gyakorlatilag egy nagyobb mennyiségű vér fog érkezni, és ez az a térfogat változás az, amit az én okos órám fog nyilván nem az új begyemen elnézést, hanem a csuklóm szintjén érzékelni elnézést. A csukló szintjén nyilván.
És hogy ugye az óra a csuklón van, akkor én most visszavezetném a vérnyomásmérésre. Tehát, hogyha a vérnyomásmérő nem megbízható a csuklón, akkor miért megbízható az okos óra pulzusmérés szempontjából, ami ugye igen. A csuklón van?
Igen, hát a pulzus az nyilvánvaló, hogy ott nem számít az, hogy nagyon pontosan lemérjük ezt a volumenváltozást, csak hogy van volumenváltozás, vagy nincs. A vérnyomásnál viszont a probléma mi az, hogy mi hogy mérjük a vérnyomást? Úgyhogy a manzsettát ugye felfújjuk egy olyan nyomásra, ami teljesen leszorítja az ereket, és aztán kezdjük leengedni. És amikor megjelenik az áramlás az erekben, azt hívjuk szisztolés nyomásnak, amikor, és utána természetesen van egy ilyen, ugye még félig le van szorítva, azért van egy ilyen turbulens, egy ilyen örvénylő áramlás, egy olyan pillanatban az áramlás normalizálódik, akkor értünk el a diasztolés vérnyomáshoz, ami tulajdonképpen az a vérnyomás, ami folyamatosan megvan az artériákban. Na most mi a probléma? Az a probléma, hogy csuklója az embereknek az egy... A csontos képletek vannak, inak vannak, és így tovább, és így tovább. Következésképpen, amikor én csuklón mérek vérnyomást, lehet, hogy például egy csontosabb, vagy egy jobban elbújtatott artériákat tartalmazó csuklón sokkal magasabbra kell fals módon felfújjam a vérnyomást, mint ugyanolyan reális vérnyomás esetén egy puha csuklójú embernél. Mondtam egy példát. Tehát nagyon nagyok az anatómiai variációk a csuklónál, és ezért van az, hogy sajnálatos módon nem tükrözi a valós vérnyomás, nyilván van, akinél tükrözi, nem mondom, hogy mindenkinél falcs a csuklón történő vérnyomásmérő, de nagyon sok embernél, főleg férfiaknál, izmos, kemény csuklójú férfiaknál óriási nyomásokat kell betáplálni, úgymond a manzsettába, az, hogy elnyomjuk az eret, és ez egy falcs magas vérnyomásnak felel meg.
És ezzel ellentétben a pulzus?
A pulzus az, még egyszer mondom, ott nem számít az erőssége ennek a hullámnak, csak az, hogy van hullám, vagy nincs hullám.
Visszaemlékszem, hogy nem is olyan régen, egy pár évvel ezelőtt, hát már voltak okos órák, de nem voltak annyira elterjedve, megjelentek okostelefonra letölthető alkalmazások, amelyek azt állították, hogy megmérik az ember pulzusát, letöltöttük, teljesen ingyenes alkalmazások voltak, és a kamerára kellett tegyük az ujjunkat, és közben ott bekapcsolt a vakku, vagy elindult a kamera, elég sok minden történhetett, és akkor kiírt egy számot, ami a pulzusunk kellett volna legyen, vagy a pulzusunk volt. Ez létezhet? Ez valós, hát, hogy rárakjuk az ujjunkat egy üvegfelületre, aminek teljesen más a funkcionalitása, és így meg tudja mérni a pulzust?
Abszolút reális ez. Ugyanez még egyszer, tehát úgy, mint már mondtam, tehát gyakorlatilag fénykibocsátás, visszaverődés, abban az esetben, hogyha megtelik az ujjunk, az ujjbegyünk vérrel, amit ott tartunk azon a bizonyos okostelefon vakun, abban az esetben másképp verődik vissza a fény, mint amikor nincs éppen annyi vér. Tehát teljesen jól korrelál az ujjbegyünknek a vértartalma, ...nak a változása, az tulajdonképpen a pulzussal van összefüggésben, és a vértartalom változását azt nagyon jól le lehet tapogatni azzal a kicsi fénnyel.
Beszéltünk EKG-ról, pulzusról, véroxigén szintről. Eljöhet az a pillanat, amikor az okosóra most már képes lesz vérnyomást is mérni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Elvileg igen. Elvileg igen, de véleményem szerint ez, tehát vannak cégek, ugye az ember, amikor még lehetett, de most is az online világban, ugye egy kongresszus alkalmával minden cég, és ez, általában ezek innovatív, nem azt mondom startup cégek, de innovatív cégek, amelyek okos eszközökben futnak, ők is eljönnek a nagy, óriási gyógyszercéges standok mellett, vannak ilyen kicsi, ilyen innovatív kütyüket gyártó és fejlesztő cégek, és én ugye utoljára egy nemzetközi kardiológiai kongresszuson 19-ben voltam, és ott például volt egy cég, amelyik okosórába beépített vérnyomásmérővel dicsekedett, és nagyon jó korrelációt mutatott az okosórás vérnyomásmérése az egyéb módszerekkel mért vérnyomásokkal. Tehát egészen biztos, hogy meg lesz oldva ez is. Még egyszer mondom, ezt egyénileg kell belőni, tehát nem lehet, tehát egy bizonyos eszköz vagy módszer, az nem biztos, hogy, tehát azt kell individualizálni. Például én ugye fogok venni majd egy olyan okosórát, ami tud vérnyomást mérni, azt nálam valószínűleg majd be kell állítani úgy, hogy klasszikus vérnyomásmérő vel kell korrelálni az adatait, és valószínűleg egy korrekciót kell majd alkalmazni. Tehát még egyszer, szerintem nincs messze az okos vérnyomásmérőknek a megjelenése, és még mondok egy nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatosan, hogy ezek az okos órás vérnyomásmérők, és még egyszer mondom, én nagyon-nagyon remélem, hogy meg fognak ezek jelenni, ezek ütésre tudják mérni a vérnyomást. Tehát nem csak egy értéket mondanak, hogy mit tudom én, 130/80 valakinek a vérnyomása, hanem vissza lehet követni a vérnyomásnak a változékonyságát, ami óriási dolog. Óriási dolog.
Tehát akkor az okos órából, ami képes vérnyomást is mérni, nem lehet olyan tömegtermék, mint a jelenlegi készülékekből, hogy besétálunk egy üzletbe, leemeljük a polcról, megvesszük, felrakjuk a csuklónkra, és működik.
Egyelőre nem, mert hogy szokták mondani, sokkal, sokkal pretenciózusabb, sokkal magasabb minőségű elektronika kell belemenjen, és még egyszer mondom, ilyen bizonyos validációs vizsgálatok még hiányzanak, és valószínűleg ezeknek az óráknak az ára legalábbis kezdetben borsos lesz. De biztos, hogy meg fognak jelenni.
Mennyivel lenne egyszerűbb a helyzet, nem feltétlenül olcsóbb, de megjelenés szempontjából egyszerűbb, hogyha kapnánk egy külön szíjat mondjuk az órához, és fel tudnánk tenni valahova a felkarunkra, így nem a csuklónkon lenne, ugye, amiről az előbb is beszéltünk, hogy a csukló szerkezete változik, ezért lehet, hogy nem valós képet mutat a vérnyomás.
Szerintem biztos, hogy vannak olyan fejlesztők, olyan cégek, akik ebben is törik a fejüket. Tehát ez is egy gondolat, ez is egy út.
De tudna ez segíteni? Tehát valamilyen értelemben?
Természetesen. Tehát minden tud segíteni abban az esetben, hogyha korrektül működik, tehát az általa szolgáltatott adatok azok reálisak, illetve megfelelő indikációval történnek ezek a mérések. Tehát megfelelő embernél, megfelelő készülékkel, én azt mondom, hogy minden biometriás adat, tehát minden olyan adat, ami a szervezetünk működésére vonatkozik, az nagyon fontos.
És még van egy ilyen adat, bár nem kapcsolódik a kardiológiához, ez a vércukorszint. Lehetett hallani olyan pletykákat, hogy az okosórák a jövőben képesek lesznek ennek a mérésére is. Ugye jelenleg ez úgy néz ki, hogy vérből egy gépbe bedugjuk, igen, a tesztet, amin rajta van a vércsepp, és az kimutatja, hogy mekkora a vércukorszintünk, vagy egy szenzor folyamatosan a kezünkön van, de az is tűvel van bennünk végül is. Akkor hogy lehet képes egy okosóra a jövőben arra, hogy vércukorszintet mérjen?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy képes lesz-e. Nyilván ezzel kapcsolatosan is vannak kutatások. Itt is arról van szó, sajnos nem vagyok a témában annyira jártas. Tehát miről van szó? A bőr kapillárisait, ugye ne szúrjuk meg, mint ahogy a jelenlegi glukométerek esetén ez történik, hanem szintén egy valamilyen fény visszaverődéses, fényelnyelődéses technikával lehessen korrelálni ezt a fényelnyelődést, illetve fényvisszaverődést a vércukorszinttel. Valószínűleg itt is ebben a tekintetben biztos, hogy vannak már eredmények és kutatások. Nyilvánvaló, valószínűleg itt is egy egyéni beállításra, normalizálásra lesz majd szükség. De még egyszer mondom, nem vagyok ebben a témában annyira otthon.
Összességében mennyire tudja ajánlani az okos eszközöket azoknak, akik szeretnék mérni a jelenleg mérhető biometrikus adatokat?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen amikor valaki önmonitorozást végez, akár úgy is, hogy néz a pulzusát például, ráteszi, megtanulja, hogy kell pulzust mérni, alapjában véve ez egy jó dolog. Tehát mi orvosok nagyon örülünk annak, hogyha a beteg nézi magát. És tényleg erre vannak is útmutatók kidolgozva, például ez a pitvafibrillációs história, amit mondtam, hogy ugye a pitvafibrilláció ez jó, hogyha elcsípjük, hogy nehogy a beteg azzal ébredjen, hogy kapott egy sztrókot, kapott egy agyi embóliát, stb. Tehát még egyszer, mi orvosok támogatjuk, ha a betegek monitorozzák magukat, még egyszer a legegyszerűbb ugye vérnyomásmérő pulzusmérés, és nyilvánvaló ennek egy magasabb szintje az okos eszközöknek a használata. Tehát még egyszer, én alapjában támogatom ezt. A probléma két dologban rejlethet. Az egyik az, hogy úgymond neurotizálódik a beteg az okos eszközei által szolgáltatott információktól. Ugye ezt ismerjük, hogy vannak emberek, akik állandóan méregetik a vérnyomásukat, és már egyszerűen belebolondulnak. Tehát ezt jó lenne elkerülni. És a másik dolog az, hogy ezek az adatok legyenek visszacsatolva orvos irányába. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek az adatok egy adott pillanatban azért legyenek értékelve, ne csak úgy gyűjjenek, az illető nézegeti magát, tehát valamilyen formában azért ezek legyenek egy expert, tehát egy szakértő által azért kiértékelve.
Doktor úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, pont ettől a gondolattól, vagyis a beteg és az orvos kapcsolatától a digitális világban.
Jó, köszönöm szépen, elfogadom a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Fried Attila kardiológus főorvosnak, a Maros Medély Klinikai Kórház kardiológiai osztályának vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.